Ennek az előadásnak a címe, hogy minden Istené, minden az Úré. Ugye azt kell legelőször felismerni, hogy mi vagyunk, és nézzünk a teremtett dolgok is, hogy minden az övéi. Mostanában néhány éve vezették be az autóknál az eredet vizsgálatot. Tehát mikor valami kocsit átiratnak, mondjuk, hogy vásárolnak, vagy átiratnak, akkor el kell vinni, ahol jól utána néznek, hogy honnan is származik. És hogyha ennek a világnak van eredet vizsgálata, akkor azt kell mondanunk, azt kell tudnunk, hogy Isten teremtette, Isten alkotta ezt a világot, tehát az eredet jogán, az alkotó jogán, a teremtő jogán minden Istené. És a cél, amiért megteremtette, eznek a jogán is Istené, hiszen ő önmagának teremtette. Bennünket is, hiszen mi az övéi vagyunk, az ő népe vagyunk, az ő választottjai vagyunk. Tehát nagyon könnyű a tulajdonos személyének a megállapítása. Azonban, ha most szétnézzünk a világban, nagyon sok rendetlenséget látunk. Ugye bekapcsoljuk a híradót, most már azt mondják, hogy jó hír, nem hír, mindig csak a nehézséget, a gyilkosságot, a betöréseket, a katasztrófákat, a háborúkat, a dögvészeket, mint hogy a utolsó időkről ez is van írva, ezeket hallhatjuk, ezeket láthatjuk. De miért történt ez? Azt láthatjuk, mert a ugye a bűneset követként kilopott bennünket ebből. Na most Istennek joga lett volna ezt visszavenni. De Isten nem azt csinálta, hogy visszalopta. Nem azt csinálta, hogy visszarabolta, erőszakkal elvette volna bennünket a sátántól, hanem az ő drága vére által Jézus Krisztus meghalt, megvásárolt bennünket. Tehát mi most már megint csak az övéi vagyunk. Most már csak az a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel lényel, hogy az övéi, hogy minden Isten. Hát két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy ezt felismerjük, vagy nem ismerjük fel. Ha felismerjük, akkor ezt beismerjük először önmagunknak, aztán elismerjük mindenki előtt, és végül bátrak és hirdetjük, hogy Istené vagyunk. Ugyanakkor lehet az, hogy nem ismerjük fel. Valami elborítja az értelmünket, valami homály borul az agyunkra, és vagy nem ismerjük fel. Nem tudom, hogy tanulmányok során biztos tanultunk például az egzisztencialistákról, akik nagyon híres hasonlat az, amikor egy alagútban megy egy vonat, és valami vonatban, és egyszer csak rájön arra, hogy egyedül van a fülkében, kimegy a fülkéből rá, egyedül van magában, vagyis a vagonban, azt az egész vonaton, és végül előre verekszik, előre megy a vezető fülkébe, hogy ott sincs senki. Tehát van egy alagút, amiben már beláthatatlan időn belül megy, ami tulajdonképpen csak nem vezet sehova, és nincs benne még mozdonyvezető sem. A kilátástalanság, a társtalanság. Valaki ugye írta, ugye ezt a verset is, amiben hogy a semmi ágán ül a szíve, és ott remeg, fázik, szegény. Tehát egy ilyen sorstalanság, társtalanság érzése lehet ezekben az emberekben. Ez egy nagyon depressziós és talán öngyilkos érzés lehet. Aztán vannak, akik azt felismerik, hogy van Isten talán, de tagadják Istennek a létét. Tehát valaki nem ismeri fel, és úgy ateista, valaki felismeri, és csak direkt ateista. Egyszer volt olyan, egy háros időintervallumban el tudtam menni legalább 270 iskolában, ilyen Vigilszhoz iskolába projektnek az alapján, és tudtam beszélgetőkkel, tanárokkal, helyettesekkel. Legtöbb helyen elfogadták a csomagot, a Jézus filmvideó, meg tanári segédanyag, kereszténység, új szövetséghez, Lukács evangéliuma. De volt, ahol tudatosan ellenálltak, és a beszélgetés végén derült ki, hogy ellenáll Istennek, és az, hogy az Isten ez terjesztve legyen. Tehát amikor valaki tudatosan ellenáll Istennek. És nyilván a legszélsőségesebb formái ebben akár a sátánizmusban, vagy a különböző izmusokban, amik ellene mennek Isten országának és Isten munkájának. Ha tehát én meggyőződtem arról, hogy minden Istené, akkor az a gondolat, hogy az Úr a tulajdonos, az engem arra indít, hogy elgondolkodjak azon, hogy nekem mi a szerepem, hiszen én is nagyon sok mindent kaptam Istentől, és akkor jön ez a gondolat, hogy mi vagyunk. Tehát Uramnak a rám bízott javaival gazdálkodom. És ha én tudom, hogy Isten az én Uram, akkor én a legjobbat akarom neki nyújtani. A legjobbat akarom neki adni. Ahogy ez a példa mondta, amit a Zolitól hallottunk először, hogy a kisfiú az nem csak az ő percsejét adta oda, az ő összegyűjtött pénzét, hanem arra, hogy magamat kell adnom. Az első, amit odaadhatok, az én magam vagyok. És ha már magamat odaadtam, akkor mindazok, amik az én adottságaim, felismerem, hogy ezek a kapaim, hogy ezekből is Istennek szolgálok. És akkor úgy gondolkodom, hogy az Úr háza az, amit eddig azt mondtam, hogy az én házam és az én várom, és elkezdeni és azon gondolkodni, hogy hogyan tudom felhasználni Isten országát. Vagy az az autó, amit használok, az nem azt mondom már magamban, hogy az én autóm és az önzésem szerint használom fel, hanem hogyan tudom felhasználni Isten szerint Isten országának a javára. Úgyhogy megváltozik a szemléletem, megváltozik a gondolkodásmódom. Mi van a próbákkal és a nehézségekkel? Azt hiszem mindannyian megtudjuk azt, hogy nagyon sok minden ér bennünket. És olyan vigasztaló akkor is tudni, hogy minden ennek a kezében van. Hogy nem véletlenül történnek velünk a dolgok. Hogy nem véletlenül esünk nehézségekbe. Olyan vigasztaló, hogyha elolvasod a történetét a Bibliából. Ez a klasszikus egyszer fent, egyszer lent. Ugye, ő volt a kedvenc gyerek otthon, az apukája nagyon szerette, a színes köntöst vett neki, és úgy vászkált József a többiek előtt, hogy tényleg a többiekben egy irítség támadt. Hát pláne, amikor elmesélte az álmait, ugye a kévéket, akik meghajoltak, egyre inkább furdalta őket a harag, és amikor egyszer mód és lehetőség nyílt rá, akkor ugye eladták Józsefet rabszolgának. És úgy nézett ki, hogy na itt vége van. Vitték is az apjának ugye a véres összeszabdalt ruhát, hogy meghalt a fiad. De József élt. És ott a börtönben is Isten olyan lehetőséget adott neki, a napszolgaságban is, hogy kiemelkedett a rabszolgaságból, Putifár házába került, aztán börtönbe került, akkor jöttek az álmok, a fáj, akkor megint, és a második ember lett az országba. Tehát Isten jóra találta fordítani. És amikor jöttek a testvérei az élelemért, ugye a hét szűk esztendőben, akkor József tudott nekik adni. Tehát, és amikor felismerte előttük, és amikor rádöbbente őket is, hogy ez Istennek a terve volt. Isten tervezte azt, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra találta fordítani, mert a legjobb jött ki belőle, az ő életük is azért menekült meg, mert József ott volt a megfelelő időben, a megfelelő helyen, mint Isten embere, és Istennek a látását képviselte, és megmenekült Egyiptom, és megmenekültek a többi népek, megmenekült Izrael, Magva, meg a pátriárkák. A terve. Látunk dolgokat belőle, egyszer-egyszer megvillant dolgokat, és akkor úgy örülünk, hogy benne vagyunk ebben, de sokszor nem látjuk. Azt szokták mondani, hogy ez olyan, mint a szőnyeg, hogy ha alulról látjuk, akkor azok a szálak össze-vissza vannak kuszálódva, semmiféle értelmes mondani valója nincsen. De ha felülről meglátjuk a szőnyeget, meglátjuk a csodákat benne, és akkor talán rájövünk arra, hogy az a kuszasság nem az számít, hanem az segít ahhoz, hogy ez a minta kiram. Nagyon sokszor azt hiszem, hogy majd a mennybe látni, hogy milyen dolgok miért is történtek. Most a bizalmunkat és a hitünket vethetjük Istenben, abban az alkotó és teremtő Istenben, abban az elhívó Istenben, abban a megváltó Istenben, aki gondoskodik rólunk, és azt mondhatjuk, hogy nem értjük, Uram, hogy miért. Nem értjük, Uram, hogyan, de azt tudjuk, hogy Te kezedbe vetted az életünket, és vinnünket tovább. A legjobb helyen vagyunk, a Te kezedben. Nem tudjuk, hogy miért értek bennünket a fájdalmak, a nehézségek, hogy miért kell ilyen küzdelmeken keresztül menni. De tudjuk, hogy Te viszel bennünket, és Te velünk vagy, jobbat fogod kihozni belőle. Ez a jó példája. Amikor jöttek a barátai, próbáltak Jobbot mondani, hogy ez az oka. Az az oka, amaz az oka. Jobb nem talált magába, ő is elkezdett védekezni, aztán végül a Elihu szólalt meg, aztán végül Isten szólalt meg, és akkor Jobb azt mondta, hogy porba teszem a szám, és hallgatok. De mi volt Jobba? Jób azt mondta, hogy tudom, hogy váltom él, és utoljára az én porom fölött megáll. Amikor a gyerekei meghaltak, amikor a marháit elhajtották, amikor a ház összedőlt, amikor a minden vagyona elveszett, nem szólt Isten ellen. Akkor odajött a betegség, a saját bőrét, ugye a sátán azt mondja, igen, ezt még kibírja, de a saját bőrében éri, akkor majd ellenet fordul. És akkor se fordult ellene. Cseréppel vakarta, meg porba ült, régen első, és mindenki által megutált ember volt. A felesége odajött hozzá, és azt mondta neki, mi? Hát átkozd meg az Istent, és hajj meg! De még akkor sem vétkezett Jób. Még akkor sem emelte fel a szavát Isten ellen. Azt mondta, ha megöl is, szeretem. És Isten kiemelte Jóbot. És sokszorosan megjutalmazta. Meg kellett bocsájtani a barátainak, és ők bocsánatot kértek tőle, és megáldotta őket, és úgy engedte el, és Isten adotta őt. Többszörösen gyermekei lettek a vagyona, és betelve az élettel tudott meghalni. Ez Istennek a terve velünk. Amiken keresztül visz bennünket, az nem véletlen, arra nekünk szükségünk van. Azok a próbák, azok a kísértések, amiket téged érnek, azok nem véletlenek, azok nem a sors fi, az nem a te szerencsétlen helyzeted, a szituációd, hanem Isten megfogta a vésőt, és a Krisztus arcát dolgozza ki benned, és bennem, mert én is nem úgy beszélek, mint akinek könnyű, hanem aki nagy harcokban van benne a saját életében, a párkapcsolatában, a munkájában, a gondolataiban. Együtt vagyunk, válvetve, segíthetjük egymást ebben a könyvben. A sáfárság az azt jelenti, hogy Isten javaival gazdálkodunk. És ugye, ahogy a juhász is számadó juhász volt, meg a bojtak a juhász bojtak, de ugye láttatok már sok olyan botot, rávésték, ugye, hogy hány juh van, és utána megszámolták. És ugye a kukorica Jancsi is jött, ha a nagyjak, akkor el kellett az a vasvillája elől, mert nem tudott elszámolni a juhokkal. És úgy kell gondolkodnunk egyébként nekünk is, lesz egy elszámolás, aminek a végén vagy jutalmazás van, hát vagy megrovás van. És meg kell mindannyiunknak állni, és számot kell adni, hogy az életünkkel, amiket Istentől ajándékba kaptunk, mit tettünk. Gazdálkodtunk azok a javakkal, amiket ő ránk bízott. Nagyon sokszor gondolkodunk, ugye, hogy mi az Isten része, és az ő felelősség, hogy szeretnék ráhárítani a felelősségeket, és mi a mi részünk, és a mi felelősségünk. Van egy ilyen vicces vagy tréfás történet, ezt a Kiülte meg a Holtenger című Moldova könyvben olvastam még 15 évvel ezelőtt. Árvízben az ember fönnáll a tetőn, és elkezd imádkozni, Istenem, ments meg! És jön egy csónak, és akkor mondja, gyere, szállj be, nem, engem Isten fog megmenteni. Tovább, helikopter, lebocsájt a kötélet, gyere, gyere, ez a víz már mindjárt összedől a ház, nem, engem Isten fog megmenteni. Összedőlt a ház, az ember meghal, oda kerül Isten elé, számon kéri, hát uram, hát nem azt ígérted, hogy megmentesz? Hát küldtem érted egy csónakot, meg egy helikoptert. Tehát Isten sokféleképpen gondoskodik. És a másik, amikor pedig úgy gondoljuk, hogy minden a mi részünk, minden a mi feladatunk, Istent kizárjuk az életünkbe, ez pedig a magyar husz példája, aki a küldetés előtt azt mondja, hogy Uram, kérlek, hogy te ne szólj bele, csak figyeld, hogy én mit csinálok. Ez egy másik véglet. Egyik mindent Isten ráhárít, hogy majd a kezét is Isten nyújtja ki, és majd ő veszi fel a kavicsot az utamból, a másik pedig önállóan próbál gondolkodni, és Istent kizárva. Biztos, hogy valahol a kettő között Istenre hallva, de nekünk kell lépnünk, és nekünk kell mozdítanunk dolgokat, nekünk kell tovább mennünk. A legfontosabb a kapcsolat és a bizalom. És két hajó példájával zárnám a mondat, megpróbáltam rövid lenni. Az egyik a Titanic, a másik pedig a Dulos, egy missziós hajó, az UM-nek a hajója. A kettő korban nagyon hasonló egymáshoz, mert tudjuk a Titanic is, hogy mikor történt a tragédiája. A Dulos is 1914-ben, tehát a Titanic évvel épült. És a Titanicot azt úgy csinálták meg, hogy rekeszekre osztották, és úgy gondolták, hogy ez egy olyan hajó lesz, ami gyakorlatilag nem jeszteni. Úgyhogy a vízvonal, a tervezett vízvonal alá, vagy fölé, nem tudom pontosan, de állított ki volt írva, hogy ezt még Isten sem süllyesztheti el. Mi történt? Jéghegynek ütköztek az első út alatt. És elsőjött, és egy nagy tragédia lett, és nagyon sokan meghaltak. Ugyanakkor a Dulos, amit mondom, 1914-ben épült, még ma is úszik a vizem. Igaz ugyan, hogy állandóan körbe kell festeni, és amikor meg hegeszteni, és amikor végzett az ember, akkor kezdheti előről. De a Dúloszon lévő keresztény állják Istent, kikötnek a kikötőben, és evangélizálnak, és a helyi gyülekezetekkel együtt dolgoznak, és azt mondják, hogy ezt a hajót csak a Szentlélek tartja. Csak Isten tudja megtartani. És ez igaz, volt már egy olyan, neki ment egy másik hajó, és pont a vízvonal fölött azt mondták, hogy fél méterre lejjebb megy, menthetetlenül tönkre megy és elsüllyed. Ilyen a mi hajónk is, a mi életünk. Ugye navigare necessary, szükséges, közlekednünk szükséges, élnünk szükséges, élnünk kell. De hogy hogyan élünk? Hogy a mi ránk az van kiírva, hogy Isten nem tud velünk mit kezdeni, vagy nem foglalkozom Istennel, vagy az van ránk írva, hogy Istené vagyok, és az ő életét akarom itt a Földön élni és bemutatni, ez rajtunk áll. Egyszer egy anyuka kislányával bement a templomba, és ott ki voltak festve az üvegek, nagyon szép üvegek voltak, és megkérdezte a kislány, anyuka, kik ezek az emberek ott az ablakokon? Hát ezek a szentek, kisfiam. Elgondolkodott a kislány, és azt mondja, anyu, most már tudom, hogy kik azok a szentek. Na, kik azok? Akik engedik, hogy átragyogjon rajtuk a világosság. Azt kívánom, hogy így lássuk be, hogy minden Istené vagyunk, hogy Isten dicsőségére használjuk fel az egész életünket, és engedjük, hogy Isten világossága átragyogjon rajtunk. Amen.